8 év telt el a migrációs időszámítás óta, és minden beszámoló azzal kezdődik, hogy fokozódik a nyomás. A múlt héten publikált Eurostat adatsor például arra mutat rá, hogy látványosan megugrott az Európai Unióba első alkalommal menedéket kérők száma. 2022-ben 881.200 alkalommal pályáztak nemzetközi védelemre EU-n kívülről érkezettek az Unióba, ami 64%-os növekedés a megelőző évhez képest. Igaz, 2020-ban volt egy jelentős csökkenés, feltehetően a koronavírus járvány miatti határlezárások miatt. A legtöbb kérelmet továbbra is Németországban adták be, majd Franciaország és Spanyolország következik a sorban. Magyarországon mindösszesen 50-en kértek menedéket 2022-ben. A problémát persze nem a menedékkérők jelentik, hiszen nekik papírjaik vannak, követhető személyazonosságuk, hanem az illegális bevándorlók. Hazánkban tavaly mintegy 270.000 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a rendőrök a déli határnál, ami naponta mintegy 750 kísérletet jelent. Ráadásul az érkezők egyre agresszívabbak, ugyancsak tavaly 485 esetben követtek el a határvédők vagy a határvédelmi berendezések elleni támadásokat, és egyre többször van fegyver vagy annak látszó tárgy a migránsoknál, illetve az embercsempészeknél. Csak a szerencsének köszönhető, hogy eddig súlyos sérülés vagy haláleset nem történt, könnyebben viszont számtalan rendőr megsérült szolgálatteljesítés közben. Mindeközben az Európai Unió továbbra is csak szavakban küzd a migráció ellen. Egyes tagállamok a mostanit megelőző európai csúcs találkozón koalícióba tömörültek, és felszólították az Európai Bizottságot, járjon el a határvédelem megerősítésében, támogassa jogi és anyagi eszközökkel is az illegális migráció ellen védekező tagállamokat. Ám a múlt héten Brüsszelben kiderült, gyakorlatilag nem történt semmi. Póca István, a Battyányi Lajos Alapítvány programvezetőjét és Páruc Árpádot, a Migráció Kutatóintézet junior kutatóját köszöntöm a stúdióban. Halász Zsuzsa vagyok, jó napot kívánok a hallgatóknak is, és természetesen önöknek is.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Elsőként a legálisan érkezőkről, a menedékkérőkről kérdezem Páruc Árpádot. Ez a majd 900 000-es szám, amennyi tavaly érkezett menedékkérelemmel az Európai Unióba, ez magasnak számít, vagy nem, és aki menedéket kér, az mi okból teszi, illetve másképpen fogalmazva, aki illegálisan akar bejutni, az miért nem él a menedékkérelem lehetőségével?
Alapvetően elmondhatjuk, hogy ez a szám újra a folyamatos emelkedő stádiumba lépett. Ugye, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, 2020-ban a koronavírus miatti határszigorítások miatt beszéltünk csak csökkenésről, de ez a mostani szám, amit 2022-ben tapasztaltunk, ez újfent a 2016 után a migrációs válság csúcspontját követően újra a legmagasabb szám. És igazából itt legtöbbször olyan személyekről beszélhetünk, akik olyan országok állampolgári, akik különböző vízummentességi megállapodásokkal jutottak el az Európai Unió határvonalához, és itt pedig ugye akár illegális módon, vagy akár szervezett módon, de átjutottak az Európai Unió területére, és beadták menedékkérelmeiket.
Tehát akkor lehetséges, hogy ők is illegálisan érkeztek. Igen, azért több... meg az Európai Unió területére, tehát igen, nem minden arany, ami fénylik ezek
igen
szerint.
Igen, ezt elsősorban a marokkóiak és a tunéziak esetében emelhetjük ki, mint nagyon fontos visszaható erő, vagy akár gátlóerő például. Most, hogy Szerbia ugye bejelentette még a tavalyi év végén, hogy megszünteti a vízummentességi megállapodásokat Tunéziával és Marokkóval. Ezért például kutatások szerint a tunéziak számára sokkal költségesebb, illetve sokkal hosszabb idejével vált a nyugat-balkáni útvonal használata, és ezért azt feltételezhetjük, hogy az Észak-Mediterrán vagy a Közép-Mediterrán útvonal felé fognak eltolódni. Tehát inkább elsősorban Olaszország és a különböző dél-európai államok felé.
Magyarországon mindössze 50-en kértek menedéket 2022-ben, illetve hát az Eurostat adatsor az valahogy úgy fogalmaz, hogy 1 millió emberre 5 menedékkérő jutott Magyarországon, és akkor én ezt így kiszámoltam, hogy akkor 10 millió emberre nyilvánvalóan 50, nem biztos, hogy ez megfelel a pontos elvárásnak. Mi az oka annak egyébként, Póca István szerint, hogy Magyarország nem annyira érdekes e tekintetben, hogy itt le akarnának telepedni és beadnák a menedékkérelmüket ezek az emberek?
Magyarország érdekes, csak más szempontból. Ugye
van egy része az üzenetnek. Az üzenet ugye az arról szól, hogy Magyarország nem akar főleg illegális migrációt, és egyébként nem támogatja alapvetően az Európába irányuló migrációt. Azt gondolom, hogy ez üzenet ez részben átment. Másrészt pedig azért hozzá kell tenni, hogy a legtöbben, akik az Európai Unióba törekszenek, azokban az országokban törekszenek, ahol tudják, vagy ahol azt sejtik, vagy ahol inkább, vagy amely országgal kapcsolatban inkább elhitették velük, hogy tártkarokkal várják őket, és óriási ellátásuk, és minden jó lesz. És ahogy mondtam, hogy Magyarország azért érdekes más szempontból, mégpedig abban a szempontból, hogy lehet, hogy kevesen adták be az igényüket arra, hogy letelepedhessenek, van amilyen státusz kapjanak bevándorlóként, viszont napi szinten 500 kötőjel ezres nagyságrendben érkeznek, és próbálják meg jellemzően egyébként illegális módon átlépni a határainkat. Tehát ez a migrációs hanáramlás, ami van, és ami volt egyébként, az továbbra sem szűnt meg. Szeretünk erről úgy beszélni, mint a múltnak a problémája. Szeretünk erről úgy beszélni, hogy ez egy lezárt kérdés, de hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt lehet látni, hogy 15 volt egy ilyen nagyon kiugró eredmény, fegeketőm úgy illegális migráció szempontból, 16-ban valamelyes csökkent, és utána volt egy ilyen folyamatos csökkenés, majd 2020-tól kezdve egészen egyébként 20-21-22 előrejelzések szerint valószínűleg egyébként 23 is már egy növekvő tendenciát mutat. És ezek európai előrejelzések.
Beszéljünk akkor az illegális migrációról. Ugye itt megszoktuk azt, hogy mindig elmondják nekünk, hogy ezek az emberek a legtöbb esetben, az esetek 91%-ában, de majd Párdusz Árpád biztos kijavít, hogyha rosszul mondom, papírok nélkül érkeznek az Európai Unió területére. Aztán nyilvánvalóan itt ragadnak, mert a kiutasítások sem nagyon működnek. Hogyan teszik ezek az emberek saját magukat végül is legálissá? Ez engem mindig piszkált ez a probléma, hogy valaki ide jön, azt mond magáról, amit akar, és aztán egyszer csak mégiscsak lesznek nyilván papírjai, mert hát anélkül nyilván nem lehet élni, meg bankkártyája, meg mit tudom én, mi mindene, azt mégis hogyan történik ez? Beavatna ebbe a folyamatba?
Alapvetően itt a különböző diaszpórák támogatását kell kiemelni a nyugat-európai országok konstruktusában, mint például a nagy szír és afgán diaszpóra segítségét és a különböző érdekvédelmi szervezetek támogatását Németország esetében, illetve a különböző államok a papírokat kiállítják, ám maga a kiutasítás, illetve a visszafogadási megállapodások vagy nincsenek megkötve, vagy ezeket nem tartják be, tehát elismerik, hogy az adott személy akármilyen, bármilyen kibocsájt ország állampolgára, de nem kívánnak segíteni az ő hazajuttatásában.
De akkor lehet, hogy valaki úgy éli le az életét az Európai Unióban, hogy nem is az, aki?
Ez esetlegesen felmerülhet bizonyos négy csoportoknál természetesen.
Ide érdekes.
Sőt, ez ugye vannak nagyon szélsőséges esetek erre, amikor utólag kiderül az, hogy az a bizonyos szereplőt, szemét vagy nem úgy hívják, vagy nem annyi az életkora, és ez utóbbi időben több ilyen botrány robbant, a osztrák meg a német foci bajnokságban volt ez nagy téma, hogy mit csinálnak azokkal a bevándorló hátterű focistákkal, akik megérkeznek, állítanak valamit az életkorukról, és aztán később kiderül, hogy mit tudom én, 2-3 éve idősebbek, a korosztályukban játszanak, a korosztályukban kiemelkedően játszanak, nyilván egyébként az életkorukból fakadóan is, ugye egy 10 éveshez képest mondjuk egy 16 éveshez egy 18 éves, vagy egy 16 éveshez képest egy 20 éves, hát egyértelműen egy sokkal jobb fizikummal rendelkezik, sokkal gyorsabb, sokkal jobban képes kezelni ezeket a különböző ilyen fociban úgynevezett test-testelni szituációkat.
Jó, és akkor nem csak a sportban érdekes, hanem nyilván a bűncselekmények elkövetése esetében is fontos az életkor.
Hát most büntetett, ugye abban a kategóriában esik már, amikor ugye már felnőtt korú, és akkor ugye teljesen más a büntetésnek a mértéke, meg az egész eljárás teljesen más, hogyan folytatják le. Nyilván sajnos ugye ezzel kapcsolatban is a visszaélések megvoltak, és a próbálkozások annak érdekében, hogy hát ha el is követnek, vagy hát ugye sokszor azzal a céllal próbáltak meg fiatalabbnak beállítani magukat, hogy könnyebben tudjanak bűncselekményeket elkövetni.
Ugye azt is megszoktuk, hogy nem nagyon segít az Európai Unió a tagállamoknak ebben, főképpen ha Magyarországról van szó. Magyarország a saját költségén már 1,5-2 milliárd forintot költött el kerítésépítésre, amit hiába kérünk az Európai Uniótól, vagy legalább, hogy ennek egy töredékét adják nekünk oda, mégsem teszik, mert hogy az Európai Unió kerítések építését nem támogatja. Viszont most januárban, ha jól emlékszem, vagy február elején elhatároztak egy kísérleti projektet Bulgáriával kapcsolatosan. És én ezt úgy értelmezem, hogy itt kerítésépítésre kapna Bulgária 1-2 milliárdot, de ha nem így van, akkor megint csak kérdem Párducánbázot, hogy javítson ki, mert akkor most finanszíroz kerítést az Unió, vagy nem finanszíroz?
Alapvetően elmondható, hogy az jelenlegi Európai Bizottság elzárkózik ettől a javaslattól. Ylva Johansson belügyi biztos is kiemelte, hogy azért nem támogatják a különböző kerítésépítések támogatását, legyen az Bulgáriában, vagy Dél-Európában, mivel ez különböző más migrációhoz kapcsolódó programoktól vonna el fizetéseket. Ez, amit ön is említett...
Kíváncsi vagyok, majd ezt is mondja, hogy milyen programoktól.
Ez, amit ön is említett, EU-s támogatás, ez inkább arra vonatkozik, hogy a meglévő struktúrákat, tehát most is fennálló fizikai határzárat, ami a bolgár-török határon fennáll, ezt megerősítsék, illetve folyamatosan monitorozhassák. Ilyenek például a hőkamerák, az őrtornyok, az őrök fizetésének a támogatása, illetve a járművek, hogy folyamatosan mozgó járőrök tudjanak járőrözni ezen az említett határszakaszon.
Ezek tudják pótolni a kerítést?
Magát a kerítést nem, illetve magának a határszakaszon lévő fizikai határzárnak az állapotával a volt bolgár határőrség parancsnoka fogalmazott meg nagyon erős kritikákat, miszerint vélemény szerint igazából az egész határzár egy átjáróház, és igazából nem tudják biztosítani, illetve maga a bolgár határőrség nagyon meggyengült, az elmúlt évtizedben körülbelül 2000 embert vesztett az állományából, és ezáltal nincs készen erre a feladatra, de mégis különböző határőrzési feladatokat kell ellátnia, illetve várják majd a különböző európai országok akár kétoldalú segítségnyújtását, akár az Európai Unió különböző szervei, mint például a Frontex keretében.
Azt mondta, hogy fontos a programok elől veszi el a pénzt, ezért nem támogatja a kerítést az Európai Unió. Mik lennének ezek a fontosabb migrációhoz kapcsolódó programok?
Az európai szempontból ide soratjuk például a különböző kutatómentő, és utána ugye akár Európába, akár a Észak-Afrikába visszaszállító programokat a földközi tengerén, illetve a mediterrán medencében, illetve a különböző repatriációs eljárásokat, hazaszállítási megállapodásokat, illetve pedig a különböző EU-n belüli elosztási mechanikáknak a támogatását és kiépítését, amikre ideig igazából elmondhatjuk, hogy nem működnek megfelelően. Tehát például a különböző EU-s belső mechanikákkal 2022 kezdete óta mindössze 435 migráns sikerült a különböző dél-európai államokból, akár másik európai befogadó államokban, mint például Németországban repatriálni.
Na, akkor most Páduc Árpád szépen felsorolta mindazokat a programokat, amelyek nem működnek, amelyek Európai Uniós programok, és arra lennének hivatottak, hogy megállítsák a migrációt, vagy legalább kezeljék, de ezek azok, amik nem működnek. És ugye a mostani tanácsülés előtt egyel, akkor elég éles vita volt tulajdonképpen ott a kormány és államfő között Brüsszelben, és akkor el is határoztak egy csomó mindent az Európai Tanácsban, hogy majd ezt meg azt meg amazt fognak csinálni. Most ezt kellett volna áttekinteni, de nagyon napirendre se került egyébként a múlt héten, csütörtökön, pénteken a migráció kérdése, de hát úgy tűnik, hogy az derült ki, hogy nem történt semmi. Meg akarja úszni Brüsszel ezt a kérdést? Annak ellenére, hogy ott több mindenre ígéretet tett egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt az állam és kormányfőknek?
Az intézményrendszer igen, a politika nem. Talán ez a legpontosabb válasz erre a kérdésre.
Ezt hogy érti?
Úgy értem, hogy ugye, és akkor most a szerkesztő asszony által idézette mostani EU csúcsot, ha megnézek, akkor kb. 5 vagy 6 sor volt egyébként, amit az államnyilatkozatban sikerült belefoglalni a migrációval kapcsolatban. Azok is valóban egyébként ilyen általánosítások. Azért mondom azt, hogy az intézményrendszer meg akarja úszni a jelentős változtatásokat, mert az intézményrendszerben van egy elég nagy tehetetlenségi erő. Ez a tehetetlenségi erő viszi az intézményrendszer intézményrendszert abba az irányba, amely egyébként eddig is, ugye itt hallhattuk az imént, hogy hát nem akarják támogatni a kerítésépítéseket, és hát ugye minden, ami eddig van az európai migrációs mechanizmusban, az alapvetően jó, és akkor csak azokat kell egy kicsit ide tolazgatni, fordozgatni, és akkor jó lesz ez majd, működik ez majd hosszú távon. Viszont ugye a politika egy teljesen más nézőpontot kezd magára ölteni. Ez a teljesen más nézőpont pedig arról szól, hogy itt egy európai parlamenti választások előtt vagyunk. Van egy elég nagy nyomás az európai politikusokon, méghozzá azért, mert most már a sokadik problémával szembesülnek az európai választók. Szembesültek ugye a migrációs kihívással, előtte már gazdasági kihívások is voltak, utána a migráció, utána jött ugye a koronavírus járvány, és ugye most van egy háborús kihívás. Nyilván a mostani háborús kihívásban olyan szinten kommunikációsan belelovalta magát az európai politikai vezetés, hogy ebből gyorsan legalábbis kihátrálni biztosan nem fog. Értem ez alatt egyébként a szankciókat, értem ez alatt egyébként az ukrajnának biztos tett fegyvertámogatásokat. Viszont ugye a migráció egy olyan kérdés, ami tehát egy elvarratlan szám mind a mai napig, és szeretnék európai politikusok elvarni ezeket a szálakat. Szeretnék valamelyest ugye ezt a nyomást csökkenteni, illetve azért valamilyen módon de reagálni a választói akaratra. Itt van egy nagyon érdekes szemantikai vita, most lehet egy későbbi kérdés, hogyha ez felmerül, akkor érdemes belemenni ebbe, hogy most akkor a illegális migráció, Európa erő, stb. Most hogyan fogalmaznak, milyen szó használta ennek az európai politikusok, pont napokban néztem ennek utána, de most ezt tegyük is inkább félre, nézzük a nagy politikai képet. Ugye az európai parlamenti választásokra készülve látszik, hogy az Európai Néppárt szeretné kiszélesíteni a saját lehetőségeit, a saját mozgásterét. Az Európai Néppárt az elmúlt időszakban belesimult abba egyébként migránsbarát, bevándorlásbarát álláspontba, amit amúgy vittek a liberálisok, vittek egyébként a zöldek, és vittek a szocialisták is. Na most ugye ahhoz, hogy ki tudja szélesíteni magát az Európai Néppárt, bal nem nagyon tud menni, mert azért ugye ott mondjuk, hogy az előfelsorolt három lehetőség az sokkal érdekesebb baloldali liberális zöld szavazók számára, hanem akkor jobbra tud menni, és hogy jobbra akar menni, akkor viszont olyan kérdésekben, mint a migrációs kérdés, valamit mondani kell. És például egyébként az, hogy Manfred Weber, az Európai Néppártnak a vezetője, olyan megnyilatkozásokat tett az elmúlt időszakban, hogy meg kell állítani a migrációt, meg kell állítani az illegális migrációt, azt én ennek tudnám be, hogy ez egy felkészülés a választásokra.
Hát oké, most valamit mondani kell, csak nem mindegy, hogy mondani kell valamit, vagy csinálni kell valamit, ugye? Mert hogy itt tulajdonképpen ezen a megelőző európai tanácsi ülésen mindenféle következtetéseket konkrétan megfogalmaztak a tagállamok, és ebből semmi nem teljesült, tehát tulajdonképpen az Európai Bizottság, ahogy Orbán Balázs fogalmazott tegnap a vasárnapi újságban, mulasztásban van ebben az ügyben, bár feltételezem, hogy ennek nem nagyon vannak következményei, hogyha az Európai Bizottság mulasztásban van, nem? Akkor azt szokták mondani, na és... Hogy látja Páldi Szárpád ezt?
Én itt alapból még azt tenném hozzá, hogy nagyon fontos ezt az európai képet, amit az István előbb felfestett nekünk számításban, de emellett még fontos az adott tagországoknak is a különböző politikai helyzetét megvizsgálni, ilyen például Olaszország, ami folyamatosan elszenvedi ugye a különböző hajókkal érkező migránsoknak a nyomását, illetve most már egyre többen, akik a nyugat-balkáni útvonalat veszik igénybe, egyre többen haladnak át Horvátországon, Szlovénián, és így jutnak be Olaszországba. Emiatt lesz majd egy hatalmas háromoldalú csúcstalálkozó is, illetve megemlíthetjük Németországot, vagy akár ugye Lengyelországot, ahol az ukrán menedékkérők is teljesen leterhelik a szociális ellátórendszereket, illetve különböző embercsempész bandák folyamatosan próbálják akár ugye a lengyel határszakaszon Fehér Oroszországból, akár a különböző másik migrációs útvonalakon Németországba, Franciaországba, Spanyolországba eljutatni a különböző migránsokat, illetve fontos kiemelni, hogy most jelenleg Svédország tölti be az Európai Unió soros elnökségét, akik a migrációi kulcsprogramként számolnak, és utánuk következik majd Spanyolország, ahol Pedro Sánchez kormányfő, hiába a szocialista párt tagja, a migrációt kulcskérdésként tekint, és egyre inkább európai körútra indul, hogy a különböző szintén érintett európai pártokkal, illetve kormányfőkkel találkozzon.
Azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogy Svédország mit tud hozzátenni a migrációval kapcsolatos védekezéshez, hogyha elnézzük Svédország helyzetét a migrációval kapcsolatban, mert ugye azt szoktuk mondani, vagy szakértők úgy szoktak fogalmazni Svédországgal kapcsolatban, hogy Svédország már menthetetlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi az, amit a soros elnökség alatt majd mondani tudnak a többieknek, de azért amellett sem menjünk el, hogy ezen közben, amíg az Európai Unió nem csinál semmit, mert akkor végül is nem csinál semmit, csak szavakban. Ezen közben emberek halnak meg nap, mint nap. Ugye éppen tegnapi hír, hogy elsüllyedt afrikai illegális bevándorlókkal a fedélzetén két újabb csónak Tunézia partjainál, ezek is természetesen Olaszországba akartak jutni, de elég a déli határhoz elmenni gondolatban, akár ahol most már az embercsempész bandák egymást lövöldözik. Tehát ez például egyáltalán nem zavarja az Európai Uniót, hogy közben ezek az emberek, amíg elérkeznek erre a kontinensre, milyen veszélyeknek vannak kitéve. Az az igazság, hogy egy kicsit az az érzésem, hogy olyan, mint a háborúhoz való hozzáállás. Küldjünk fegyvereket, hát ha még többen meghalnak, mert emberek halálán keresztül vezet az út a békéhez.
Nézhetjük a bevándorlók szemszögéből, meg nézhetjük a honos, őshonos társadalom szemszögéből. A bevándorlók szemszögéből valamit szerkesztő asszony elmondott, az áll egyébként, hogy továbbra is, hogyha Európa azt az üzenetet küldi, hogy tök mindegy, hogy csak jussatok el valahogy a partjainkig. Ha már eljutottatok a partjainkig, akkor meg össze fogunk benneteket szedni, és behozunk benneteket Európába, akkor mindenféle lélekvesztően továbbra is meg fogják próbálni egyébként jellemzően a Földközi-tengeren ezt az utat, de meg fogják próbálni egyébként a nyugat-balkáni útvonalon is, egyébként egyre inkább sajnos instabilá váló régión keresztül eljutni valamilyen módon Európába. De nézhetjük egyébként az európai társadalom szempontjából is ezt, és akkor viszont ha már Európa, akkor utazunk egy pillanatra gondolatban Európának a szívébe, akkor nevezzük így, gazdasági szívébe, mindenképpen Németországba. Most pont miközben a szerkesztő azt, hogy beszélt, próbáltam keresgetni a statisztikát, de nem találtam így meg hirtelen, de ma reggel láttam a CDF-nek egy ilyen összevetését, hogy melyek azok a német vasút állomások, amelyek a leginkább hát veszélyesek. Sem lehet ezt így szépíteni. És akkor volt egy ilyen rangsor, amivel hát nyilván az utasoknak a figyelmét próbálják meg felhívni. És hát kiderült, hogy nyilván a nagyon nagy városoknak, meg hát azokban a városokban, ahol különösen magas a bevándorlóknak az aránya, ott nagyon sok tehát erőszakos bűncselekményekről van szó, szóval erőszakos bűncselekményt követnek el az utazók ellen a vasútállomáson, vagy a vasútállomásoknak a környékén. És az erős sorrend egyébként talán azt hiszem Hamburg volt, azt hiszem, hogy Frankfurt am Main, és akkor így a nagyvárosok, és ugye egyre kisebb városokba lefelé, de hát így jó kirajzolható lett volna mellette az a migrációs statisztika, amit az ember nyilván meg más statisztikákból tud, hogy ezekben a városokban azért hogy néz ki az összetétele a lakosságnak. És ugye ezek azok a kérdések, ugye, amire utaltam, hogy lehet, hogy nem tesznek úgymond, de nincs tevőleges cselekvés egy olyan európai részről, de az, hogy kommunikáció van, az ugye próbálják valamilyen módon közelíteni magukat a társadalmi elvárásokhoz. Itt Árpádtól elhangzott, és nagyon fontos volt egyébként, hogy különböző országok különböző helyzetben vannak. Ugye a németek, az új kormány deklarálta azt, hogy Németország bevándorló ország, nincs semmi látnivaló, ez teljesen jó. Ugye a svédek hogy hasonlóan, nagyjából hasonlóan gondolkodnak saját magukról. Az olaszok egy érdekes kérdés, az olaszok azért érdekes kérdés, mert ők folyamatosan napi szinten találkoznak ezzel a kihívással, viszont hát most pont a Politikót olvasgatva útban idefele láttam egy cikket, ami hiszem valami ilyesmi volt a címe magyarra lefordítva, hogy az olaszoknak szükségük van a pénzre. És hogy ott érintette a migráció kérdését, hogy hát ugye hogy ott is egy vita feszíti őket, hogy most vissza tudnak-e, meg vissza akarnak-e térni ahhoz időszakhoz, amikor teljesen elzárják magukat, és nem fogadnak be, és nem engednek be migránsokat a saját területükre, de közben meg Európa többi része, meg hát nyilván egyébként a maga Európa nem akarja elfogadni ezt a fajta álláspontot, mert azt mondja, hogy ez egy kirekesztő álláspont, és ugye korábban elejtettem itt egy ilyen szemantikai vita kérdést, meg fogalmazási kérdést, az érdekes figyelni a cikkeknek a tartalmát, hogy hogyan fog fogalmaznak, és azért látszik, hogy, ez az úgynevezett Fortress Europe, a Európa erőt, hogyha le akarom fordítani ezt, ezt mindig azt mondják, hogy ez egy valami nagyon szélsőséges álláspont. Nem szeretnek illegális migrációról, irreguláris migrációról szeretnek inkább beszélni. És így látszik az, hogy folyamatosan megy azokkal az országokkal szemben még mindig a megbélyegzés, mégint politikus nyilatkozatokban, cikkekben, stb., amelyek a migrációval szemben, és főleg az illegális migrációval szemben fejezik ki az álláspontjukat, és azt mondják, hogy ezek ilyen szélsőségesek, extrémisták és hasonlók. Tehát ez még mindig megvan. Annyi történik csak, hogy a jobb közép, a politikai jobb oldal próbál egy picit nyitni, hogy hát ha fel tudja szippantani azokat, akik mondjuk nyitottak a centrumra, de zavarja őket a migráció.
Jó, de ez nem csak kommunikáció, mert Magyarország ellen ugye jogi elvejárás is folyamatban van. Jelen pillanatban határkerítés miatt. Fél percünk van, úgyhogy...
Igen, igazából itt én még a déli határhoz térnék vissza a beszélgetés lezárásához, mivel itt nagyon sokszor azt látjuk, hogy maga a szerbiai migráció témája, vagy akár az egész nyugat-balkáni útvonal témája nagyon sokszor csak akkor jelenik meg a médiában, hogyha különböző összetűzésekről, lövöldözésekről hallunk, és miután a szerb kormánya, vagy akár a rendőrség fellép ezek ellen, akár akkor ugye azt hiszi, hogy a probléma megoldódott, de nem oldódott meg, hanem áttevődik különböző a városokból, akár Szabadkára, akár Horgosra, nehezebben megközelíthető, nehezebben kontrollálható területeire az országnak, akár erdőkbe, akár partokban alakulnak ki az illegális különböző táborok, akár kvázi államok is. Erről is írtunk egy elemzést a Migrációkutató Intézetben, és itt nagyon sokszor látható, hogy sokkal erőszakosabban lépnek fel az embercsempész csoportok.
Ide kell tennünk a pontot. Köszönöm szépen.